Nagy szeretettel köszöntük minden megjelentet, külön örömmel köszöntöm a közöttünk lévő gyermekeket és ifjakat. Először nektek szeretnék egy igeverset fölidézni példabeszédek könyvéből. Így hangzik példabeszédek könyve 20. fejezetének a 6. verse. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hűséges embert azt kitalálhat. Nagyon elgondolkoztató számomra ez a kijelentés, és szeretném is, ha kicsit elgondolkoznánk rajta, és jobban értenénk. Azt mondja ez az igei kijelentés, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Ez a kifejezés engem elgondolkoztatott, hogy a legtöbb, mert hogy azért sajnos vannak olyanok, akik bizony olyanokat se találnak, akik jó hozzájuk, hanem bizony ki vannak téve, nagyon nehéz életkörülményeknek, és kigúnyolják, kicsúfolják, a gyerekek között is bizonyára vannak ilyenek. És bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy a jó cselekedet most divattá vált. Éppen a héten látogattam meg valakit, és azt mondja nekem, hogy megkérdezték tőlem, hogy miért tettem ezt a jót, és azt mondtam, hogy valaki azt mondta nekem egyszer, hogy minden napra kell egy jó cselekedet. És úgy elgondolkoztatott engem ez a mondat, hogy van ez a mondat, amit szoktunk hallani, jónak lenni jó. Tehát most kissé divatossá is válik, hogy cselekedjünk jót, és minden napra kell egy jó cselekedet. De a folytatásra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy az igének a kijelentője és Isten szerint sokkal magasabb rendű, és nagyobb dolog, hogyha valaki hűséges valakihez. Mert ugye azt mondja az igei kijelentésünk, hogy a legtöbb ember azért talál valakit, aki jót tesz neki, de hűségeset? A gyerekek között, a fiatalok között, aki kitart mellette egyáltalán, mikor nyilatkozik meg, hogy én hűséges vagyok a másikhoz, hűséggel szeretem, vagy esetleg csak érdekből? Ugye sajnos van egy tapasztalat, hogy akkor derül ki, hogy ki hűséges valakihez, amikor bajba kerül a másik. Teszem azt, olyan dolgokat cselekszik, ami miatt akár kiközösítik, tehát lehet ő is a hibás ebben. És hogy ilyenkor ki tudok-e mellette tartani, úgy gondolom, hogy ez a hűséges szeretetnek a próbája. És szeretnék is talán egy példát fölhozni nektek, amin nagyon elgondolkoztam saját magam számára, hogy mit is jelent az igazi hűség valakihez. Esetleg olyanhoz is, aki éppen, hogy nem tökéletes, nagyon is hibás, esetleg másoknak is bajt okoz, de pont neki van szüksége arra, hogy vele jót is tegyenek, de ugye a hűséges szeretetükkel mellettük álljon. Nem tudom, hogyha megkérdezném tőletek, hogy szerintetek ki a hűség mintaképe a Bibliában. Gyanítom, hogy sokan elmondanák Jonatánt. Hogy Jonatán micsoda hűséget tanúsított Dávid iránt. Azt hiszem, ezt a történetet mindannyian ismerjük. De az, ami engem nagyon elgondolkoztatott, és ezt szeretném most elétek hozni, hogy Jonatán csak Dávidhoz volt hűséges. Milyen hűséges volt az ő édesapjához? Engem azért gondolkoztat ez el, mert az édesapja olyan szörnyű állapotba került, hogy a legjobb barátját, aki később a sógorává lett, azt is durván kergette, halálra kergette, sok éven keresztül. És tudjátok, nekem felmerült ennek az igének a kapcsán az a kérdés, amikor itt belegondoltam ebbe, hogy tulajdonképpen ki is volt Jonatán? És hogy az ő hűséges szeretete hogy áll előttünk? Hát ajánlom nektek, hogy olvassátok együtt szüleitekkel ezt a történetrészt a Sámuel első könyvéből, Jonatán szempontjából. És olyan szempontból, hogy milyen csodálatos dolog, hogy ő az édesapjához is hűséges maradt. Mellette maradt. Nekem elgondolkoztató, hogy miért nem állt át a Dávid táborába, hiszen a legnagyobb üldözések idején kockára téve a saját életét meglátogatta Dávidot, és még azt is elmondta neki, hogy az én atyám nem fog téged elveszíteni, és te király leszel, és én leszek a második utánad, és ezt az édesapám is tudja. De akkor miért maradt az édesapja mellett? Van egy nagyon szép történet, Saul és Jonatán párbeszédéről. Amikor az ő jó befolyásával próbált az édesapja lelkére beszélni, hogy ne bántsa Dávidot. És igaz, hogy volt olyan helyzet, amikor Jonatán fölállt egy asztaltól, amikor a Saul, az ő édesapja, majdnem őt is agyonütötte a dárdájával, de mégis Saul mellett maradt. mert tudta azt, hogy éppen ebben a helyzetben, abban az állapotban, amiben Saul került, szüksége van az ő gyermeki, hűséges szeretetére. És én azt kívánom nektek, gyerekek, és nekünk, felnőtteknek ugyanezt kívánom, hogy Isten abban segítsen meg bennünket, hogy mi ne elégedjünk meg azzal, hogy időnként teszünk egy-egy jót valakivel, hanem adja meg nekünk az Isten, hogy pont azokat, akik nagyon nagy bajban vannak, éppen a helytelen útjaik miatt, vagy a rossz cselekedeteik miatt, hogy azok iránt nyissa meg Isten a mi szívünket, ilyen hűséges, végig kitartó szeretettel. Sajnos Jonatán sem tudott Saulon segíteni, de mégis megpróbálta, és ott állt mellette. Én kívánom azt, hogy mi legyünk azok között, akiket az Úr, ha letekint, akkor hűségesnek lát. Ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Kedves gyülekezet, mai Isten tiszteletünk alapigéjéhez lapozzunk a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetéhez. Tehát a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből olvassuk el az 1., 2., majd az 5. verset. Tehát így olvasom a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 1., 2., majd 5. versét. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára. Nagyon fontos számunkra, amivel kezdődik ez az ige szakasz, hiszen a végső korszak győztes gyermekeiről azt olvashatjuk a Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy rájuk az jellemző, hogy követik a bárányt, vagyis Jézus Krisztust, ahová megy. És én nagyon hálás vagyok a magam részéről ezért az ígért, amikor Pál apostol úgy segít nekünk, hogy mi jobban értsük azt a krisztusi lehajló szeretetet, amelyben követnünk szükséges őt, hogy Mózesre irányítja a figyelmünket. Mert ez az igei kijelentés azt mondja számunkra, hogy a Mózes életpéldája olyan tekintetben hasonló volt Krisztus jelleméhez, hogy mi tekintsünk Jézus Krisztuson túl Mózesre is, és vizsgáljuk meg azt, hogy ő hogyan volt hűséges az ő házanépéhez, vagyis az ő népéhez. Ugye nagyon sok igehelyet találhatunk a Szentírásban, amely arról beszél, hogy a hűség Istennek egy alapvető ismertető jele. Mert azt olvashatjuk Mózes 5. könyvében, hogy ő kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útja igazság, ő hűséges Isten, nem család, igaz és egyenes ő. Ez csak a sok példa közül egy, hogy mennyire Istennek a jellemzője ez a hűséges, kitartó szeretet, amiért mindannyian nagyon hálásak vagyunk. És azt mondja a Pál apostol nekünk ebben a kijelentésben, amit itt olvastunk, hogy Mózes, aki Isten szolgájaként szintén előttünk egy tökéletes életpéldát mutat, ugyanolyan hűséges volt az ő háza népéhez, amilyen hűséget Isten tanúsít mi irántunk. És úgy fölmerülhet nyilván bennünk ez a kérdés, bár nagy többségében ismerjük az egész Izrael népe történetét, de mégis arra gondoltam, hogy egy néhány történetet szeretnék fölidézni, hogy milyen körülmények között volt hűséges Mózes az ő népéhez. Ez úgy gondolom azért fontos számunkra, mert ha mi követni szeretnénk a bárányt valahová megy, akkor mindenképpen szükséges megértenünk azt, hogy a hétköznapi, mindennapi életünkben, amikor bizony megpróbáló életkörülmények közé kerülünk, ugye erről a témáról szólt a Biblia tanulmányunk is a héten, akkor mi hogyan képviselhetjük az Isten hűségét? Olyan emberek között, akiknek a magatartása nagyon nagy kísértés, hogy mi ne az Istent kövessük ebben a helyzetben, hanem a saját emberi érzéseinket és indulatainkat. Hát lapozzunk most Mózes 2. könyvéhez, és nézzük meg Mózes 2. könyvében, hogy azért milyen élethelyzetben volt Mózes hűséges az ő háza népéhez, És bennem úgy az is fölmerült, hogy egyáltalán büszkélkedhetette Mózes ezzel a házanépével. Tehát kik voltak azok az emberek, akikhez az Isten szolgaként odarendelte őt? Igaz, hogy 40 évig készítette őt erre, de ez egy több milliós nép volt. Közöttük volt a gyülevész, egyedbel egy nép, akik ugye megijedtek az egyiptomi csapások nyomán, és akkor gyakorlatilag ők is kivonultak velük együtt, és hát bizony olvashatjuk, hogy nagyon sok nehéz helyzetet teremtettek Mózes számára. Tehát Mózes második könyve 14. fejezetéhez lapozzunk, és innen szeretném felolvasni a 11. és 12. verset. Olyan történés után, ami Egyiptomban történt a néppel, hogy 10 csapás idején az Isten különleges oltalam alá helyezte őket, és semmi káruk nem esett, semmilyen csapás nem érte őket. Ott voltak mellettük az elsőszülötteik minden családból, akiket az Isten különleges módon megvédett. És azt olvashatjuk a 13. fejezet utolsó verseiben, hogy Isten ment előttük, nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel-nappal mehessenek, és nem távozott el a felhő és a tűzoszlop. Tehát ezt is láthatták. Igen ám, de amikor utánuk nyomultak az egyiptomiak, és azt gondolom, hogy emberi szempontból nagyon jól érthetjük, hogy mennyire kétségbe estek, amikor látták azt a 600 szekeret, minden szekéren 3 kiképzett egyiptomi harcost, hogy most itt vannak utánuk, hogy előttük a Vöröstengel, és mi lesz itt velük. És azért mondtam el, hogy milyen háttérrel mondták a következő szavakat Mózesnek. 11. verset olvasom tehát. Hát nincsenek-e Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem ez volt-e a szó, amit szóltunk hozzád Egyiptomban mondván? Hagy békét nékünk, hadd szolgáljunk az egyiptombelieknek. Mert jobb volt volna szolgálnunk az egyiptombelieknek, hogy nem mint a pusztában halnunk meg. Annyira megrázó ezt elolvasni. Ott a felhő és tűzoszlop. Mögöttük rengeteg tapasztalat. És ki ellen lázadnak? Engem a legjobban ez gondolkoztat el, hogy ki ellen fordulnak. Mózes ellen. Mert ő az Isten képviselője. És hogy átszínezik a múltat? A legjobban ez rázott meg engem, hogy amikor az Isten jelenlétéből kiesünk, egyébként azt gondolom, hogy sajnos megérthetjük őket, mert bizony mi is vagyunk így, hogy sok-sok tapasztalata a hátterünkön bizonyos helyzetben kétségbe esünk. És kétségbeesésünkben vagy félelmünkben olyan dolgokat mondunk ki, amit egyébként nem mondanánk. Hát mit mondtak ők ki? Olyan jó volt Egyiptomban, ugye? Milyen jó volt? Azt mondták Mózesnek, ugye visszaemlékeznek erre, hogy hát milyen jó volt ott nekünk szolgálni. Most inkább ott szolgálnánk. Hát ha elolvassuk, hogy micsoda nyomorba mentek, hát azt voltak, hát az Istenhez kiáltottak. És hogy át tudja színezni az ember vakságában a körülményeket, a mostanit, mert hogy most van egy megoldatlan kérdés, amiben nem látjuk a megoldást. És én most a Mózes fülével hallgatom ezt a történetet, hogyha ő ennyi mindent megtesz a népért. Ott küzdött a fáraóval, imádságban kereste az Istent folyamatosan, és azt mondják neki, hogy te hoztál minket ide. Te vagy a hibás ezért az egészért, hogy mi most itt meg fogunk halni. És nyilván ismeritek, hogy sajnos ugye az óriási tapasztalat után, ami ezután történt, hogy ugye ketté válva a Vöröstengerők áthaladtak rajta, az egyiptomiak pedig odavesztek, tehát Isten megmutatta újra a hatalmát. Azt olvassuk a 16. fejezetben, hogy újra előjön valami belőlük. Ugye ez 2 hónap és 15. nap az Egyiptom földéről való kijövetel után, és a következőt olvassuk a 16. fejezet 2. versétől. Zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában mondták neki, bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhatunk kenyérrel, jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minket minden sokaságot éhséggel öljetek meg. Megint itt van a múlt kiszínezése. Hát kérdezzén, szerintetek mennyi ételt kaptak a rabszolgák? Hát nyilván kaptak valamit, de most visszaemlékeznek a húsos fazekakra. És megint ki a hibás? Az, akinek ott van a felhő és a tűzoszlopa? Nem ellene fordulnak, látszólag nem. De nyilván érezzük, hogy itt a háttérben ott van az, hogy itt az Istenbe vetett bizalom hiányzik. Nagyon mélyen hiányzik a mély Isten ismeret. Ugye nem csodálkozhatunk azért, mert hogy egy rabszolganépről van szó, nagyon sokáig szolgáltak, de ennyi tapasztalat hátterén mégiscsak megrázó. És olyan csodálatos számomra az, hogy az Úr cselekszik. Mert ad nekik fürjet, aztán meg ad nekik mannát. Tehát ad nekik még egy kis húst is. De Mózes látja, hogy nekem mindig az jut eszembe, hogy tudta ezt Mózes elhordozni. Végig úgy olvastam ezeket a történeteket, hogy Mózes hogy állt ebben a helyzetben. Mert ugye nekem itt most könnyű elolvasni ezt, de hányszor vagyunk sokkal kint kisebb bántásokban, és mennyire nem tudjuk azt mi jól kezelni abban a helyzetben. És én azon csodálkozom itt, hogy Mózes mennyire látja, hogy mi áll ezek mögött a lázadások mögött. Azt olvassuk a 8. versnek a végét szeretném felolvasni, ami számomra egy nagyon biztos útmutatás, hogy hogyan hordozta Mózes. Hogyan segítette az Úr egy olyan látásmódra, hogy ő mindezt el tudta hordozni. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen. Ja, mik vagyunk mi? Ugye ő tudta, hogy az Úr szolgálja. Tehát függetlenítette Mózes a saját sértését, a saját bántását, ugye konkrétan az, hogy őt bántották, és meglátta mögötte, hogy mekkora bajban vannak azok az emberek, akik egy zúgolódó tömegként ellene fordulnak, de igazából nem ellene fordulnak, hanem az Úr ellen. Tehát valamit az Úr megmutatott Mózesnek, amire különlegesen megtanította őt, ugye az alatt a 40 év alatt, amit a pusztába töltött, hogy mögé lásson annak, hogy mekkora bajban vannak ezek az emberek. És hát talán még egy történetet szeretnék fölidézni, hogyha lapozunk egyet a 17. fejezetből, hogy azért ez nagyon súlyossá fajultak ezek a lázadások, mert ugye itt a következő szakaszban olvassuk, hogy nem volt víz, és természetesen megint Mózes ellen lázadtak. És azt olvasom itt, hogy amikor az Úrhoz kiáltott Mózes a 4. vers szerint, akkor ezt mondta, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híje, hogy meg nem köveznek engem. El tudjuk képzelni, hogy Mózes ott áll, és az emberek kezében már kövek vannak. És ő ott áll egyedül, szembe egy ilyen óriási tömeggel. És talán még egy dolgot szeretnék fölidézni, amiről nem szeretnék hosszan beszélni, hanem szeretnék nektek ajánlni egy múlt héten elhangzott igehirdetést Biatorbágyról. Mert pontosan ezt a szakaszt elemezte a Molnárné Jutka a múlt heti igehirdetésben. Mózes 4. könyve 16. fejezetében a Kóréféle lázadást. Én úgy gondolom, hogy ha végigolvassuk, úgy ezeket a történeteket, úgy egymás után, és beleképzeljük magunkat Mózes helyébe, azt mondom, hogy ez a legsúlyosabb lázadás volt, ami megtörténhetett. Mert itt nem arról volt szó, hogy az elegy-belegy nép síránkozott valami után, és Mózes ellen támadtak, hanem 250 vezető ember. Azzal vádolta meg Mózest, hogy ti túl sokat gondoltok magatokról. Mintha Mózes ajánlkozott volna, hogy ő a nép vezetője lesz. Hát emlékszünk, hogy ő mennyire nem akarta ezt elvállalni. Mert már érezte azt, hogy micsoda egy felelősség ez. És azt mondják neki, hogy sokat tulajdonítotok magadnak, mert mi is olyan szentek vagyunk. Ugye mit jelent a szent? Istennek elkötelezett. Tényleg Istennek elkötelezett emberek voltak ők? 250-en? És mit tett ekkor Mózes? Ugye nem akarom ezt a történetet hosszan elemezni, mert nagyon-nagyon megrázó maga a történet, és inkább a megoldás felé szeretnék haladni az ige hirdetésben. De nekem annyira elgondolkoztató az, hogy amikor Mózes ilyen helyzetbe kerül, akkor legtöbb esetben, konkrétan ott olvassuk az ige szakasz, az igékben, hogy ő meghajtotta magát az Úr előtt. És őt kereste. Vagy bement a sátorba, és várta, hogy mit cselekszik az Úr. Volt, amikor azt cselekedte, hogy megjelent, és szólt hozzá. Ebben az esetben nagyon megrázó dolog történt, mert összesen 14.700 halottja volt ennek a lázadásnak. Ezt még elgondolni is sok, hogy ennyi ember. És miért is ennyi? Mert nem csak a 250 ember lázadt fel, hanem amikor egyértelműen nem Mózes, hanem az Isten cselekedett, akkor utána azt mondták másnap, hogy ti öltétek meg az Úrnak a népét. Akkor milyen mély volt ez a lázadás? Az Úr népe az, akiket elneltje a föld, mert az Úr megmutatta, hogy ki az övé. És én úgy gondolom, hogy ezek után nagyon fontos rátérnünk arra, hogy tényleg, hogy is tudta Mózes ezeket elhordozni úgy, hogy Pál apostol úgy összegzi, nagyon rövid kijelentéssel számunkra, hogy annak ellenére, hogy ez egy ilyen nép volt, ő hűséges volt az egész házához. Amit szeretnék kiemelni, amit én láttam így az ige szakaszoknak a leírásából, hogy Mózes nem védekezett ezekben az esetekben. Először is leborult az Úr elé. Kereste azt, hogy ő mit tehet azokért az emberekért, akik most ilyen módon támadtak ő ellene. De mert tudta, hogy nem ő ellen támadtak csupán, hanem az Úr ellen támadtak. Mit lehet tenni azokért az emberekért, akik az Úr ellen támadnak? Akiknek nincsen meg az életükben az Istennel való kapcsolat. Mózes hűsége abban nyilatkozott meg, hogy ő a magatartásával, az ő végére mehetetlen szeretetével, amit csak az Isten tudott neki megadni, azáltal, hogy ő ott rögtön leborult, és kereste az Urat, és nem ő válaszolt, hanem várta, hogy az Úr mit fog válaszolni, és több esetben nagyon súlyos ítéletet hozott maga az Úr. De én azért szeretném ezt kiemelni, természetesen a magam számára is, hogy az ítélet nincsen a mi kezünkben. És a másik, amit szeretnék még kiemelni itt a Mózes esetében, hogy ugye tudjuk, hogy ő volt a föld legszelidebb embere abban a korban. És mikor jegyzi meg ezt a Szentírás? Amikor a legfájdalmasabb lázadás volt. Amikor a saját testvérei lázadtak ellene. Amikor Áron és Mirjam föllázadt. Mert az, hogy a gyülevésznép, meg a 250 főember, meg a többiek, de hogy a saját családja, méghozzá olyan dologban, amiről igazából, hogy szóval, hogy az ő felesége miatt, meg egyáltalán, hogy sokat tulajdonít magának. Micsoda fájdalom lehetett ez? És ott is azt olvassuk, hogy nem védekezett, nem mondott semmit. Leborult az Úr elé, várta, hogy mit fog cselekedni az Úr. Viszont amit szeretnék kihangsúlyozni, úgy gondolom az nagyon fontos, hogy igazából Mózes mindig a szelídségéről látható az írásban, ugye egy kivételtől eltekintve, amit Isten annyira súlyosan ítélt meg az ő esetében, hogy emiatt nem vihette be az ígéret földjére. És ez nagyon mélyen elgondolkoztató számomra, hogy hát ha ennyi lázadás között egyetlen egyszer fordult elő, hogy ő azt mondta, hogy halljátok meg mosti lázadók. Tehát most a fejükre olvassa, hogy ti kik vagytok. A kősziklából fakasszunk-e nektek vizet? Tehát Mózes kilépett abból a magatartásból, ami az összes többi esetben jellemző volt rá, hogy ő az Urat kereste, és várta, hogy az Úr mit cselekszik. És nem vádolta a népet, de amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, a bűnöket soha nem hagyta helybe. És azért volt nagyon fontos ez számomra, mert a hűséges szeretet nem azt jelenti, hogy jóvá hagyja valaki a bűnt. Ezt Mózes sem tette meg. Azt hiszem, van egy nagyon nagy félreértés keresztény körökben, hogy a hűséges szeretet azt jelenti, hogy így letakarjuk egy takaróval a megtörtént dolgokat, Az, hogy Mózesnek egy ilyen cselekedetért, egyetlen egyért, az Úr azt mondta, hogy nem mehetsz be az ígéret földjére. Nyilván azért kellett ezt az Úr tegye, hogy a nép is ezt lássa, hogy azért, mert ő Mózes és az Úr szolgája, az a mérték, hogy a ti szelűd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, ez rá is vonatkozik. De bizonyára, ugye mindannyian ismerjük azt, hogy az Úr utána feltámasztotta őt, halál előtt megmutatta neki az ígéret földjét. Tudjuk azt, hogy Jézussal ott beszélt, Illéssel együtt, bátorította őt, mert őt tényleg az Úr különleges kegyelemben részesítette, de mégis azért az egyért meg kellett, hogy legyen a következmény, pontosan az egész nép előtt is. De most szeretnék konkrét igeszakaszokat fölidézni, arra nézve, hogy amikor Mózes leborult az Úr elé, és kereste őt, hogy mit is tehet ebben a helyzetben a népért, akkor vajon milyen tartalma lehetett az ő imádságának. Mózes második könyvéhez lapozzunk, és Mózes második könyve 32. fejezetétől kezdve szeretnék olvasni egy jó néhány igeverset, amik úgy gondolom, hogy nagyon csodálatos eligazításunk számunkra, és megmutatják azt, hogy Mózes milyen lelkülettel volt, mit jelentett az, hogy ő hűséges az ő háza népéhez. Tehát itt az aranybőrű történetéről olvashatunk a 32. fejezetben Mózes második könyvében, és ugye az Úr mondta meg Mózesnek, hogy eredj alá a 7. vers szerint, mert megromlott ez a nép, és hamar letértek erről az útról, és hát azt mondja az Úr Mózesnek, hogy látom ezt a népet, hogy ez egy kemény nyakú nép. És most a 10. és 11. verset szeretném felolvasni. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és törüljem el őket, téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt mondván, miért gerjedne fel a te haragod a néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomnak földjéről. Miért mondanák az egyiptomiak mondván, vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között és eltörölje őket a füld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről a te szolgáidról, akiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik, megsogasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és az egész földet, amelyről szóltam, a ti magatoknak adom, örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr ezt a veszedelmet, melyet akart bocsátani az ő népére. Kapott ember ilyen ajánlatot az Úrtól, hogy ezt a népet eltörlöm, mert látom, hogy kemény nyakú nép, és az Úr pedig azt mondja neki, hogy hát akkor eltörlöm őket, és a te magodból teszek nagy népet. Azt olvassuk Ellen White-nak a Patriarchic Proféták című könyvéből a 319. oldal második bekezdésében, hogy Isten ezzel a mondattal próbára tette Mózest. Ez egy próba volt számára, hogy kipróbálta téveigő és hálátlan nép iránti hűségét és szeretetét. És Mózes kiállta ezt a próbát. Itt most a saját életünkre térnék, igen, a mi hűséges szeretetünk is kipróbáltatik sok esetben. És hogyan állunk meg ebben a próbában? Itt azt olvassuk a folytatásban. Népe iránti törődése nem önző indítékból fakadt. Isten választott népének jóléte többet jelentett számára, mint személyének méltósága, többet annál, hogy nagy nemzet atyává lehet. Többet jelentett számára az, hogy ez a nép betöltse azt a küldetést, amit Isten neki rendelt, mint a saját személyének a méltósága. Tehát itt tényleg azt mondhatjuk, hogy az a jézusi alázat és szelídség milyen tökéletesen megnyilatkozik Mózesben. De hogy a bűnöket a hűséges szeretet nem fedezi el, tehát hogy úgy letakarja egy takaróval, Az abból mutatkozik meg, hogy amikor lement, akkor a kőtáblákat viszont összetörte, mert látnia kellett a népnek, hogy ők törték össze az Istennel, ők megtörték az Istennel való szövetségüket. És most mégis a folytatásból szeretném olvasni, hogy mégis hogyan könyörgött még ezután is Mózes azért a népért, akik egy ilyen szövetségtörésre jutottak. Itt a folytatásban szeretném olvasni a 32. fejezetből a 30. verstől terjedő szakaszt. Másnap mondta Mózes a népnek, nagy bűnt követtetek el, most azért felmegyek az Úrhoz. Talán kegyelmet nyerhettek a ti bűneiteknek. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Annyira csodálatos számunkra, hogy mit tud Isten kimunkálni egy emberben. Egy olyan emberben, aki 40 évet töltött az Úrral a pusztában, ahol az örökké való hegyeknek a nagyságát és az Isten nagyságát szemlélve eltűnt minden büszkesége, minden magáról gondolt nagysága. Mert amikor Isten elhívta, akkor azt mondta, hogy Uram, én nem megyek, én nem vagyok erre alkalmas. De hogy őt ide vezette az Úr, hogy igen, Uram, elismerem, hogy ez a nép nagy bűnt követett el, és a népnek is elmondta, hogy nagy bűnt követtetek el. De a hűséges szeretet abban mutatkozik meg, hogy közben jár érettük. És hogyan jár közben érettük? Törölj ki engem a te könyvedből, amit írtál. Miért előképe tehát Krisztusnak Mózes? Kész lett volna az életét odaadni. Kész lett volna arra, hogy az nem számít, hogy velem mi történik. Csak, hogy az Isten terve ezzel a néppel, hogy legyen képviselete az Istennek, megvalósulhasson. Tehát Mózes teljesen lemondott a saját tekintélyéről. Azt mondhatjuk, hogy ő azt értette meg, illetve azt érezte, hogy nem tudta volna elviselni, hogy Isten ítéletét lássa azokon egészében, hogy eltörölje őket, akik az Istennek a képviselői. Természetesen Isten nem kérte azt, hogy Mózes adja oda az üdvösségét ezért a népért, mert az a rajtuk nem segített volna, hanem azt mondta, hogy aki vétkezik, azt törlöm ki az én könyvemből. És utána egy nagyon megrázó ítéletet mond ki az Úr. Azt mondja Mózesnek, hogy vezesd ezt a népet, és előtted megy az én angyalom, de az Úr egy csapást megengedett a népre, és ugye azt olvashatjuk a 33. fejezetben, hogy az Úr a következőt mondta, hogy én bocsátok előtted angyalt, és mehetsz a tejjel, amely az az angyal majd kiűzi előled az ott lakó népeket, és ti bemehettek a tejjel mézzel folyó földre, de én nem megyek fel köztetek, mert te kemény nakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton. Ki mondja az Úr, hogy bűnnel együtt nem lakozhat? Azt mondja, hogy nem megyek veletek, ha így éltek és így lázadoztok, én nem mehetek veletek, én közöttetek nem lakozhatok. Most mit tett ezután Mózes, amikor ugye kihirdette ezt az ítéletet a népnek, és ugye hát azt láthatjuk, hogy itt ez nagyon megrázta a népet is. Mózes vette a sátort, és kivitte a táboron kívülre, hogy aki szeretné rendezni az Úrral a kapcsolatát, annak ki kelljen menni a táboron kívül, hogy ő rendezhesse. Tehát megvolt a bűrendezés lehetősége. De itt szeretnék rátérni arra, ami legjobban megragadott engem, hogy ezek után mit kért Mózes a maga számára. Mert fölmérte azt, hogy mit jelent egy ilyen kemény nyakú népet vezetni, akikre nézve még az Isten is azt mondta, hogy egyszerűbb lenne őket eltörölni. De Mózes könyörög azért, hogy el ne törölt, hát akkor nem valósul meg az ígéret. És itt szeretném felolvasni a 33. fejezet 11. versétől kezdődő szakaszt. Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szúgani barátjával, És mikor Mózes a táborba visszatért, az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nun fia nem távozott el a sátorból. És mondta Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad nékem, név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt. Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te utadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy a nép a te néped. És mondta, az én orcám menjen veletek, hogy megnyugtassalak. Mondta neki Mózes, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted, nem arról, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a földnek színén van. Mondta azért Mózes, az Úr Mózesnek, megteszem, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismertelek téged. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. A magam számára ebben az ige szakaszban találtam meg azt, hogy hogyan jutott Mózes ilyen mély szeretetre. Azért is olvastam hozzá a szakaszhoz a 11. verset, mert azt olvassuk, hogy az Úr színről színre beszélt vele. Mégse ismerte tökéletesen az Isten útját, és nem látta tökéletesen az Isten dicsőségét. Ez nekem nagyon elgondolkoztató volt, mert azt mondhatjuk, hogy Mózes nagyon mélyen ismerte már az Istent. A 40 év alatt is nagyon mélyen megismerte őt. Az összes eddigi történésben is nagyon mély ismeretet szerzett róla, de mit értett meg a maga számára? Hogy az ő számára fontos az, hogy ő mindig lássa maga előtt az Isten dicsőségét. Mert ha ő ezt nem látja, akkor ő a saját emberi természete szerint nem tud az Isten képviselője lenni. És ugye így érthetjük meg, hogy mennyire fontos volt Mózes számára, hogy nem volt elég a 40 éves kiképzés. Talán így érthetjük meg, hogy minden egyes alkalom, amikor olvassuk a lázadást, miért borult tőle az Isten elé? Mert ő egy olyan eszes volt, aki meglátta a bajt, és elrejtette magát az Úrban. És mindig újra szüksége volt arra, hogy még jobban lássa az Isten dicsőségét. Mert micsoda az Isten dicsősége, amiről Mózes azt érezte, hogy ő még mindig nem ismeri eléggé. Megteszem, hogy az én dicsőségem az te orcád előtt elmenjen, és kiáltom előtted az Úr nevét. Én könyörülök, akin könyörülök. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mit szeretett volna jobban látni Mózes? Ahhoz, hogy ő az Isten hűséges szolgája lehessen. Még jobban meglátni az Isten dicsőségét. Mert ő is hozzánk hasonló ember volt, és bizony egyszer ő rajta is látjuk, hogy ha nem az Úr dicsőségét látta maga előtt, és nem volt elrejtve az Úrban, akkor bizony abban az esetben, ugye bolond volt, és neki ment a bajnak, és ő maga is kárát vallotta, mert nem mehetett be az ígéret földjére. Én úgy gondolom, hogy amikor így végig tekintettük Mózes életét, és ugye az alapigénkre szeretnék visszatérni, hogy tehát azért fontos számunkra ezt megérteni, mert szeretnék most fölidézni egy Ézsaiás könyvebeli kijelentést, hogy miért is olyan fontos számunkra, hogy komolyan vegyük a magunk számára ezt a mintát. Én tudom, hogy amikor elolvassuk, akkor összeomlunk a saját szemeinkben, mert tudjuk, hogy ez nekünk nem megy. Ugye erről beszéltünk a tanulmányban, hogy itt kell megadni magunkat, hogy nincs ember, aki erre eljutna önmagától. De mégis az Isten milyen távlatot áll elénk. Ézsaiás könyve 26. fejezetének első két versét szeretném fölidézni. Ami Istennek a célja, amiért is elénk teszi nem csak Krisztus példáját, hogy rátekintsünk szüntelenül, hanem még a Mózes példáját is. És talán azért olyan fontos számunkra ez a példa, mert tudjuk azt, hogy egyre több ellenséget szerzünk magunknak, hogyha hűségesek leszünk az Úrhoz. És most is kapunk sok-sok olyan helyzetet, amikor ellenségesek velünk, és hát nem mondom, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy meg akarnak kövezni minket, de minden esetre ellenségesek velünk. De az Isten látja azt, amit leír számunkra, azt az ígéretet, amit Ézsaiás 26. fejezetéből így olvasok, az első két versből. Amanapon ez éneket éneklik Júda földén. Erős városunk van nekünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Ugye eddig én ezt az ígét leginkább így értettem, hogy az igaz nép, a hűség megőrzője, arra vonatkozik a hűség elsősorban, hogy megőrizték az Isten iránti hűségüket. De a Mózesről szóló kijelentés, és ugye ahogyan Krisztusról is beszél, a hűség ugyanúgy szükséges a mi életünkben, a mi embertársaink, a mi tévejgő, elesett és bűnben mélyen járó embertársaink iránt is. Mert nincs ilyen, hogy szeretem az Istent, hűséges vagyok hozzá, de nem tudok hűséges lenni az ellenem vétkezőkkel kapcsolatban, vagy az ellenséges emberekkel kapcsolatban, vagy aki rossz úton jár. Mert hogy a Szentírás szerint két fontos parancsolat van, és ez a kettő együtt van. Tehát azt érthetjük meg ebből a kijelentésből, hogy lesznek olyan emberek, akikben az Isten ezt ki tudja munkálni. És én szívemből azt kívánom, hogy mi járuljunk úgy az Isten színe elé, ahogy a Mózes az Isten színe elé járult. Mert ha ő kimondta azt, hogy kérlek, én nem látom a te útadat, ugye az is elgondolkoztató, hogy tényleg nem látta Mózes azt, hogy honnan mennek és hová haladnak? De azt mondta ebben a helyzetben, a 13. verset visszaidézném, mutasd meg nekem a te utadat. Mert abban a konkrét helyzetben hogyan tudna segíteni ennek a népnek? És én azt kívánom, hogy Isten tanítson meg bennünket úgy imádkozni, ahogy a Mózest megtanította. Hogy amikor előjönnek ezek a nagyon nehéz, bajos helyzetek, akkor ne neki menjünk és kárunkat valljuk, hanem rejtsük el magunkat az Istenben, keressük az ő színét. És várjuk meg, hogy az Úr nekünk mit mond, kell-e valamit cselekednünk, mit tudunk tenni, és mit fog cselekedni az Úr. Mert én azt láttam itt a Mózes életének a leírásával kapcsolatban, hogy Mózes imádság által nyert el Istentől ezt a szeretetet, amit csak így nyerhetünk el. Hadd olvassak egy összegző mondatot, ugyancsak Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvéből, az angol lapszám szerint a 319. oldal második bekezdéséből. Miközben Mózes Izraelért könyörgött, bátortalansága feloldódott népe iránti mély szeretetében, akik javára olyan hasznos volt, hasznos eszköz volt Isten kezében. Mózes megértette, milyen rettenetes sors vár a bűnösre, és ezért könyörgött értük. Én szívemből kívánom, hogy az az ige a mi életünkben is valóságá válhasson, hogy mi a hűség megőrzőjévé válunk. És bárcsak Isten rajtunk keresztül sok embernek tudna példát mutatni, hogy mi ne csak időnként jót tegyünk másokkal, hanem hűséges emberei lehessünk azoknak, akiket Isten utunkba hoz, és akiknek rajtunk keresztül szeretne segíteni. Ezt adja meg Isten mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen.
Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked a te ígéd üzenetét, és legfőképpen azt a hűséges szeretetet, ahogyan hordozol bennünket. Köszönjük neked, hogy hittel tekinthetünk föl Jézus Krisztus közben járó szolgálatára, hogy ő mi érettünk is egyen-egyenként imádkozik, hogy a mi hitünk a megpróbáló körülményekben el ne fogyatkozzék. Urunk, te látod a mi emberi szeretetünket, hogy az megfogyatkozik, az nem hűséges. Te látod, Uram, hogy azokban a helyzetekben, amikor hasonló helyzetbe kerülünk, mint Mózes vád alá, vagy ellenségeskedés közé, akkor mi olyan könnyen hallgatunk az önző emberi természetünk fájdalmára, a sérelmeinkre, és olyan könnyen tudjuk ezt takargatni, hogy ez bennünk van. Ó Istenünk, könyörülj rajtunk! Könyörgünk hozzád azért, hogy segíts nekünk. Az ének szavaival együtt kérjük tőled azt, hogy adj nekünk új szívet, Urunk. Teremtsél új szívet bennünk, add nékünk azt a szeretetet, amit csak tőled tanulhatunk és tőled nyerhetünk. És Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor nem voltunk ilyenek, és megbotránkoztattunk másokat, és nem tudtunk téged képviselni. De hisszük, Istenünk, hogy te ezeket a bűnöket, ha megbánjuk, a tenger mélyébe veted, és nem tekintesz ezekre. Urunk, szeretnénk hittel erőre tekinteni, szeretnénk hátunk mögött hagyni a múltat. Szeretnénk hittel előre menni célegyenest, és szeretnénk hittel tekinteni arra, hogy te képes vagy arra, hogy bennünk kimunkáld azt, amit te szeretnél kimunkálni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy neked mindenre van hatalmad. Add meg nekünk, Istenünk, hogy mi ne legyünk akadályai ennek a munkának. Kérünk téged, hogy minden egyes próbatételben lássuk azt, hogy te is megpróbálsz minket, hogy mi hűségesek vagyunk-e hozzád, és belátjuk-e a tehetetlenségünket, és megyünk-e hozzád. Vezess bennünket igazi gyermeki hitre, bizalomra, alázatra és szerítségre. Erre vágyunk, Istenünk, és köszönjük, hogy megadhatod. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.